Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Dicsérjük Istent fennállva a 89. Zsoltár első versét énekelve. A 89. Zsoltár első verse: az Úrnak irgalmát örökké hirdetem. Foglaljuk el helyeinket, és hallgassuk meg a gyermekek szolgálatát.
Május első vasárnapján vidám szívvel jöttünk, hogy itt minden édesanyát örömmel köszöntsünk. Kívánunk az Úr Jézustól sok-sok boldog évet, gyermekeink szeretetét, áldás, békességet.
köszönjük szépen, és folytassuk együttétünket a 457. dicséret első, második, harmadik versét énekelve. A 457. dicséret első verse: Ó Jézus árva, csendben az ajtón kívül állsz. Olyan sokszor mondta és mondja Izrael, hogy elhagyott az Úr engem, és elfeledkezett rólam az Úr. Hát elfeledkezhet-e az anya gyermekéről, hogy ne könyörülne méhe fián. De ha ezek elfeledkeznének is, ezt mondja Isten, én te rólad el nem feledkezem. Markaimba metszettem neved. Kőfalaid előttem vannak szüntelen. Hallgassuk meg Isten igéjét, amint az írva található a Királyok második könyvében, a 4. fejezet 8. és következő verseiben a 11., majd a 14. és következő versekben a 23. versig. A megnevezett helyről az igét, helyünket elfoglalva, nyitott szívvel, füllel hallgassuk meg. És történt ebben az időben, hogy Elízeus Súnembe ment. Ott volt egy gazdag asszony, aki tartóztatta őt, hogy nála egyék kenyeret. És lőn, hogy ahányszor csak arra járt Elízeus, betért oda, hogy kenyeret egyék. És mondta az asszony a férjének: ímé, úgy veszem észre, hogy az az Isten embere, aki szüntelen erre jár, szent ember. Csináljunk, kérlek, egy kicsiny felházat, és tegyünk abban néki egy ágyat, asztalt, széket, és gyertyatartót, hogy mikor hozzánk jön, hadd térjen oda. És történt egy napon, hogy odament Elízeus, és megszállott a felházban, és megpihent ott. És így egyik napon mondta Elízeus a szolgának, mit lehetne tennünk értük? Felelte Géházi, nincs fia, és a férje vén ember. És mondta, hívd ide. És amikor az asszonyt odahívta, az asszony megállott az ajtóban, és mondané ki, Elízeus, esztendő, ilyenkorra fiút fogsz ölelni. És mondta az asszony, ne édes uram, Isten embere, ne mondj képtelen dolgokat a te szolgáló leányodnak. És az asszony teherbe esett. És fiat szült abban az időben, amelyet megmondott néki Elízeus. De mikor megnőtt a gyermek, történt, hogy egy napon kiment az ő atyához, az aratókhoz. És mondta az ő atyának, jaj, fejem, és mondta az ő atya a szolgáknak, vigyétek el őt az anyjához. Ki mikor, vagyis az anya felvette őt, vitte az ő anyjához, és az az ölébe tartotta délig, és akkor a gyermek meghalt. És felment az asszony, és az Isten emberének ágyára tette a gyermeket, és az ajtót bezárva kijött onnét. És előhívatta az ő férjét, és mondta, kérlek, küldj ide nékem egyet a szolgák közül és egy szamarat, hadd menjek el hamar az Isten emberéhez, és majd mindjárt megjövök. És a férje mondta, miért mélj ő hozzá? Ma nincs sem új hold, sem szombat. Felelte az asszony, csak hagyd rám. A mindenható Isten áldássá teheti bennünk a hallott ígét. Gyertek, éljünk a csend ritka lehetőségével, helyünkön ülve maradva imádkozzunk. Édesatyánk, köszönjük néked azt a csendet, amelyben kopogtatásod halk hangjait meghallhatjuk. Köszönjük néked, hogy akkor is kopogtattál, amikor zaj szorongatott bennünket, de nem hallottuk meg a te jelzésed, kopogtatásod hangjait, de olyan jó most, hogy ebben a csendben befelé figyelhetünk. Részben azokra a belső hangokra, zörejekre, zajokra, sikolyokra, kiáltásokra, sóhajokra, amelyek bennünk vannak. Olyan jó arra gondolni, hogy mikor még nyelvünkön sincs a szó, te azt már egészen érted. De különösen jó arra gondolni, hogy te olyan közel vagy most hozzánk, hogy szinte karnyújtásnyi a távolság közöttünk és közötted. Köszönjük, édesatyánk, hogy a te fiadat küldted, hogy benne és általa kopogtass az életünk ajtaján. Úr Jézus, néked azt köszönjük, hogy fáradhatatlanul kopogtatsz. Kopogtattál akkor, amikor erőnk feletti útunk volt, és azt mondtuk, hogy nem bírjuk tovább. Kopogtattál akkor is, amikor élő igével szólítottál bennünket, de mi siketek maradtunk, és köszönjük néked, hogy most is kopogtatsz. Különösen köszönjük néked, hogyha most a belső füleinket is megnyitod, hogy a kopogtatásod üzenet legyen nekünk arról, hogy mi nem tudunk nélküled élni, és nem tudunk nélküled halni sem. Szentlélek, Úristen, néked azt köszönjük, hogy felerősíted bennünk az Úr Jézus hangját. Azt köszönjük néked, hogy világossá, tisztává, parancsá, üzenetté, gyógyító erővé akarod tenni bennünk őt, hogy nem mi legyünk saját uraink, hanem ő legyen a mi urunk, királyunk, megváltónk és mesterünk. Atya, Fiú, Szentlélek, Úristen, kérünk, élő igével szólíts minket, hogy mi élő igével szólíthassuk egymást. A te dicsőségedre maradj velünk, és önmagad ajándékozz nekünk, mert nekünk mindenek előtt és mindenek felett rád, az élő Úrra van szükségünk. A te dicsőségedre. Ámen. Az íge hallása előtt énekeljük el a 295. dicséretünk első és második, tehát minden versét. A 295. dicséret: Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véreddel. Kedves testvéreim, köztudott, hogy az anyák napja nem bibliai ünnep. Ugyanakkor a Szentírás egészen sajátos történetekben foglalkozik az édesanyákkal. Különféle történetekben, akár a bűneikkel, gondoljunk Rebekára, akár a bukásaikkal, gondoljunk Betsábéra, akár Annával, gondoljunk az édesanyák hűségére. Sőt, a példabeszédek könyvében van egy gyönyörű ének, a Deik asszony dicsérete. Csak nagyon zárójelesen jegyzem meg, hogy a derék férfi dicséretéről nem beszél a Szentírás. A derék asszony dicséretéről annál inkább. Valami nagyon fontos eseményt rejtett el Isten az édesanyák szíve alatt, ezért kell az édesanyákra gondolnunk, értük hálát adnunk, vagy értünk szorongva imádkoznunk. Ennek érdekében vesszük elő az igét, egy asszony történetét, vagy egy édesanya történetét. A már hallott Királyok második könyve 4. fejezetéből, a 28. és következő versekből, majd a 32. verstől a 37-ig, tehát eddig ott tartunk, hogy a csodálatosan kapott gyermek meghalt, és az édesanyja Sunemből a Kármelhegyre viszi a halott gyermeket, ez mintegy 30-40 kilométer, akkor Szamáron ez bizony egy 5-6 óra lehetett. Nagyon nehéz út lehetett ez. Azért mondom, hogy a következő versben megszólaló anyai keserűséget megfelelően érzékelni tudjuk, és akkor a Sunemi asszony odaért a prófétához, és ezt mondta néki: vajon én kértem-e fiat az én uramtól? Nem, de nem mondám én néked, ne csalj meg engem. És ekkor bement Elízeus a házba, és ímé a gyermek ott feküdt halva az ő ágyán, és bement és bezárta az ajtót magára és a gyermekre, és könyörgött az úrnak, és az ágyra felhágván a gyermekre feküdt, és az ő száját a gyermek szájára tette, szemeit szemeire, kezeit kezeire, és ráborult, és megmelegedett a gyermek teste. Azután felállott, és egyszer alá is feljárt a házban, majd újra felment, és ráborult. Akkor a gyermek prüsszentett, vagy 7-szer, és felnyitotta szemeit. Elízeus pedig szólította a Géházit, és mondta: hívd ide az anyát. És Géházi odahívta őt, és mikor odament, mondta: vedd a te fiadat. Ki mikor bement, lábához esett, és leborult a földre, és az ő fiát fogván kiment. Eddig Isten igéje. Kezdjük nagyon őszintén. Nagyon ellenmondásos érzések, indulatok, tapasztalatok kavaroghatnak bennünk ennek a szónak a hallatán, hogy édesanya. Mindennapi pár családterápiás munkám közben gyakran találkozom velük, azokkal az édesanyákkal, akik 1-2-3 gyermek vállalása közben még 8-10 órát dolgoznak a házon kívül. Nappal dolgoznak, este dolgoznak, néhol éjjel virrasztanak, és ha valami baj van a családban, akár testileg, akár lelkileg, ők a legérzékenyebbek, és ők kiáltanak, sikoltanak segítségére először. Igen, édesanyák vannak, sőt, ilyenkor, ha végig gondoljuk ezt, akkor erről a szóról, hogy édesanya, a hangsúly erre kerül, hogy édes. Valóban nagyon szépen mondja a próféta, hogy hát elfeledkezhet az anya gyermekéről, hogy ne könyörülne méhe fián. Isteni a dicsőség, hogy vannak édesanyák, akik nem feledkeznek el a gyermekeikről. Ugyanakkor mindennapi munkám során áldott állapotban lévő kismama jelöltek jönnek, és kijelentik azt, hogy sem egy gyermek, sem kettő, sem a harmadik nem kell nekik. Köztudott, hogy a magzatvédelmi törvény szerint a gravid terhes állapot első 12 hetében ezt valaki önkényesen kijelentheti. És az mindig megdöbbent engem, hogy ennek néhol még oka sincs, se anyagi. A férj vagy a társ ott van egy ilyen anyajelölt mellett, de a gyermek mégsem kell. És ilyenkor mindig megrendülök, megdöbbenek. Sőt, mi több, még inkább megrendül az ember, hogyha belegondol, hogy ebben az országban évente 42-45 ezer ilyen döntés születik, és ennek nyomán egy magzati élet kivétele, idegen szóval interrupció, terhesség, megszakítás. Sőt, mi több, ha arra gondolok, hogy a magyar bűnüldöző szervek évente 25-35 esetben találnak titokban megszült magzatokat szeméttelepen vagy kukában. Bocsánat, nem akarok ünneprontó lenni. De ez is megtörténik. És ilyenkor megfogalmazódik az emberben a kérdés, vajon vannak-e édesanyák? Sőt, a hangsúly ilyenkor erről a szóról, hogy édesanya, arra helyeződik kételyek között, hogy anya. Valahogy így, hogy anya. Sőt, mi több, a próféta nagyon bölcsen fogalmaz, hiszen azt mondja a próféta, hogy hát elfeledkezhet az anya gyermekéről, hogy ne könyörülne méhe fián. Mire csendben azt mondjuk szomorúan, hogy igen, elfeledkezhet az anya gyermekéről, és nem könyörül a méhe fián. Sőt, ugyancsak mindennapi munkám során, figyelve a magyar népesség és népegészségügyi adatokat, kiderül az, hogy az évi 90-92 ezer gyermek helyett simán születhetne 150-160 ezer gyermek. Közben pedig van egy megrendítő dolog, aminek az orvos szakma nem találja a magyarázatát. Évtizedről évtizedre nő a meddő lányok és nők, asszonyok száma. Ma már Magyarországon minden ötödik leány, asszony és nő, aki gyermeknek adhatna életet, hiszen fogamzó képes, meddő. Ha ezt végig gondoljuk, akkor egy kérdés fogalmazódik meg bennünk, hogy vajon lesznek-e édesanyák. Olyan szomorúan hallja az ember minden évben a ballagáskor, hogy egyre kevesebben ballagnak, igaz? Mert egyre kevesebb gyermek születik. Mind ennyi gondolatérzés kavarog bennünk, amikor ezt halljuk, hogy édes anya. Mivel ennyi minden érzés kavarog bennünk, ezért kell megnéznünk, hogy mit üzen nekünk Isten. Az édesanyákról, pontosabban egy asszonyról, aki anya lett, aztán szenvedett, veszített, aztán újra visszanyerte a gyermeket. Egy jellegzetes, tipikus emberi asszony sors. Vannak férfi sorsok is. Vannak tipikus férfi sorsok, de vannak megrendítő és felemelő asszony sorsok is. És azt hiszem, hogy ennek a felolvasott igének az alapján erről szabad ma őszintén, egyenesen beszélnünk. Egy megállapítást fogunk tenni, aztán egy kérdést fogalmazunk meg, azután egy drámai tényt, majd a végén egy örömhírt, örömüzenetet szeretnék mondani. Mindenek előtt egy megállapítást, ami benne van ebben az igében, és ami döntő ebben az igében. Ez a történet, ahogy hallottuk, avval kezdődött, hogy ez a sunemi asszony, ez tett egy megállapítást a prófétával, Elízeussal kapcsolatban, amikor azt mondta, hogy nos, az az Isten embere, aki szüntelen erre jár, szent ember. Ezt ez az asszony veszi észre. Anélkül, hogy asszonyok pártjára állnék, ugyancsak lelki gondozói tapasztalatom az, hogy asszonyok egészen különös sajátos érzékkel érzékelik a másik ember értékeit, vagy értéktelenségeit. Abban az esetben, hogyha ez valami miatt nem sikerül nekik, akkor abból mindig nagy bajok szoktak származni. De egészen sajátos érzékkel érzik meg az értéket, és teszik különbé mássá az értéket és az értéktelent. Ez, hogy az az Isten embere, imígyen mondta a sunemi asszony, ez egy hallatlan fontos megállapítás, mert nagyon sokan voltak és vannak, akik Isten emberének gondolják, érzik és tartják magukat, de nem biztos, hogy azok. A sunemi asszony pedig ráérez, hogy az az Isten embere. Bizony sokkal többen vannak, akik gondolják, érzik magukról, hogy ők az Isten emberei. Gondoljunk csak arra, hogy nagyon sok a hivatalos, és nagyon kevés a választott. Sok az Isten embere, de ez, hogy az az Isten embere, az úgy ritkán adódik. Amikor szinte meg se kell szólalnia valakinek, de érződik a személyiségéből, hogy rendelkezik valamilyen olyan ajándékkal, ami őt mindenki mástól megkülönbözteti. Tehát sok a hivatalos, és kevés a választott. Sok a béres, aki pénzért dolgozik, és nagyon kevés a szolga. Sokan vannak olyanok, akik hordoznak vonásokat, amelyek emlékeztetnek bennünket az Isten embereire, de igazán nem azonosulnak Istennel úgy, hogy valóban Isten emberei lennének. Vannak sokan, akik mutatják azt, ami szemmel látható, de a szívük nem az Istené. Olyan szépen mondta ezt a próféta, amikor kiválasztotta Dávidot a testvérei közül, hogy az Isten nem azt nézi, ami a szeme előtt van, hanem azt, ami a szívben van. És ez a sunemi asszony rendelkezik egy egészen sajátos érzékkel, hogy ő ezt meg tudta mondani. Ez az egész történet ennek nyomán bomlik ki, ennek nyomán lesz a történet történetté, ennek nyomán lesz itt tragédia, majd lesz új kezdet, meg sok minden, hogy valaki hozott egy döntést, valaki hozott egy megállapítást. És azt kell mondanom, hogy ez azért nagyon izgalmas, mert időnként tapasztalható, hogy a legtöbb esetben mindig egy asszony kijelentésén, véleményén, helytállásán áll vagy bukik, hogy például egy gyermek megtartatik-e vagy nem. Ez az ő döntésük. Vannak nagyon haszontalan Ádámok, akik befolyásolják az asszonyokat ebben. De azért legyünk nagyon őszinték. A döntés mindig azé, aki az életet a szíve alatt hordozza. És ezért hallatlan fontos az, hogyha egy asszony rá tud érezni, hogy most mi van Istentől, és mi nincs Istentől. Olyan szépen mondja, hogy ez az ember szent ember. Elgondolkoztam ezen, és úgy gyönyörödtem ezen, hogy szent ember. Gondoljunk arra, hogy olyan ritkán van együtt ez a két szó. Valamikor valaki szent, de olyannyira szent, hogy szinte már nem is ember. Szinte nem érezzük őszinte embernek, mert annyira szent. És vannak olyanok, akik úgy emberek, olyan mélyen megjárják az emberlét mélységeit, hogy elveszítik ezt a jelzőt, hogy szent. Vannak szentek emberség nélkül. És vannak emberek, akár asszonyok, akár férfiak, szentség nélkül. És ez az asszony gyönyörűen fogalmazza meg. Ahogy Elizeust megfogalmazza, úgy megfogalmazza az emberlét mélységét és magasságát. Ez, hogy szent, ebben kifejezi Elizeusnak a méltóságát. És azt, hogy ember, ebben pedig kifejezi Elizeusnak az emberségét. Mert Elizeusnak voltak szent dolgai, de ugyanakkor voltak tévedései, elvétései, nyomorúságai. Volt konoksága is Elizeusnak. És ez az asszony ezt olyan szépen meg tudja mondani. Ugye más az, hogyha valahogy úgy mondjuk, hogy ennek az embernek van istene. És más, hogyha azt mondjuk, hogy ez az ember istené, igaz? Különbség. És ez, hogy ez az Isten embere, szent ember, ez egy gyönyörű megfogalmazása annak, hogy ez az asszony rendkívül jól meg tudta ragadni, hogy ki ez az Elizeus. És ezt nem szabad elfelejteni. Isten mindig megadhatja, ha kérjük, hogy meg tudjuk mondani, avval a sajátos ajándékkal, amit így mondunk, hogy a lelkek közötti különbségtétel ajándéka. Megmondjuk azt, érezzük azt, hogy kire bízhatom az életem. És ki az, akivel én együtt járhatom az életem útjait. Az az ember, az Isten embere. Van egy nagyon kényes kérdés, amit másodszor meg kell válaszolnunk, és előre bocsánatot kérek a kedves jelenlévő férfi testvérektől, mert ezzel a kérdéssel senkit bántani nem akarok, de hogy olvastam ezt a történetet, és ahogy együtt olvastuk ezt a történetet, valami hiányérzet támad bennünk. Mert emellett az asszony mellett, aki harcolta maga harcait, és kimondta azt, amit ki kellett mondani. Legyünk nagyon őszinték. Szinte nem érezzük, hogy ott van mellette a férje. Erre fel kell figyelni. Nem bántok senkit. Álljon távol tőlem. Vannak derék férfiak, akikről nem szól külön a példabeszédek könyve. De innen hiányzik egy férfi. Ez az asszony mindent ő kell, hogy kimondjon. Minden döntést ő kell, hogy meghozzon. Ő találja ki azt, hogy építsünk egy felházat a prófétának. Ő fogja meg a gyermeket, amikor a gyerek beteg. Ő megy el egy 30 kilométert a harod gyermekkel. Ő adja át a prófétának a gyermeket. Ő szorong ezért a gyermekért. És ez a férj egy egészen megdöbbentően passzív ember. Ő nem talál ki semmit. Sőt, felfigyeltünk-e, hogy amikor a gyerek rosszul lett a mezőn, és fájt a feje, ki tudja, hogy mi volt ez a fejfájás. Lehetett egy napszúrás. Abba is meg lehet halni, vagy lehetett egy hirtelen, koponyaűri, daganatos fejlődés, nem tudjuk. Akkor nem az apja fogja meg a gyereket, és nem ő öleli meg, hanem a szolgákra bírza, hogy vigyétek az anyjához. Szinte azt köszönít vissza, hogy az anyja neveli a gyereket. Ismerjük ezt? Hogy te szülted, te neveled, te menj utána, te nézz utána, te vagy az oka. Szinte rossz hallani, senkit nem akarok bántani. Csak felvetődik bennem egy kérdés. Ki tudja? Vagy ez az asszony eleve olyan domináns volt, hogy ez a férfi már elnézést labdába se tudott rúgni mellette. Ez is lehet. De az is lehet, hogy ez a férfi olyan passzív és önalárendelő férfi volt, hogy mindent kénytelen volt ez az asszony kitalálni. Mert valakinek ki kell találni, és valakinek ki kell mondani. Nem tudjuk. Ez egy rejtett dolog. Én a munkám során néha ezt úgy kiszoktam magamban deríteni. Vannak önalárendelő asszonyok is, akik soha semmivel nem jönnek elő. Találd ki te. De ez mindig egy nagyon súlyos, egyensúlyi zavar egy kapcsolatban. Én kórházban dolgozom, és olyan jó látni azt, amikor a gyermeket anya-apa hozza. Van, hogy három gyereket hoznak, és a leggyengébbet az apa öleli, és viszi be a kórházba, a másik kettő meg az anya gondjásza. Olyan jó ezt látni. És olyan rossz látni, amikor négy gyereket egyetlen anya visz. És a négy közül a kettő beteg. Lehet, hogy az apa dolgozik, nem tudjuk. De néhol én tudom, hogy nem az a baj, hogy dolgozik, hanem az, hogy nincs a helyén, és nincs az anya mellett. Hol vannak az apák? Nem azért mondom ezt, hogy legyen külön apák napja, csak hol vannak? Olyan jó, hogy még vannak, de jaj, mikor nincsenek. Eszembe jut az, hogy Mária mellett végig ott van József. És Priscilla mellett végig ott van Aquilla. És olyan jó hallani az igéből, azt figyeljük csak, hogy jobban van dolga kettőnek, mint az egynek. Mert ha az egyik elesik, akkor a másik felsegíti őt. Tetszenek hallani, hogy a Szentírás abszolút egyenértékű félnek tekinti a férfit és a nőt. Isten teremté őket a maga képmására, férfivé és asszonnyá teremtette őket. Ezek egyenértékűek. És ha nincs feladat megoszlás, akkor valamelyik előbb vagy utóbb beleroppan. Nem jó ez így. Figyelmeztet engem és mindnyájunkat az ige. Mindig rosszabbul van dolga egynek egyedül, aki mellett ott lenne a másik, de mintha még sincs ott, vagy mintha mégsem lenne ott. Aztán egy drámai tényt fedezzünk fel harmadszor. Ez a drámai tény az, hogy igen, tudomásul kell vennünk, hogy az életben mindig el van rejtve a halál. Iszonyatosan fájdalmas. Ez a gyermek adatik, aztán ez a gyermek elvétetik. Olyan egyértelmű, hogy Isten életet ad. És olyan felfoghatatlan, hogy Isten miért veszi el azt, akit adott. Emberi logikánk már elfogadta ezt, hogy élünk és meghalunk. Porból lettél és porrá leszel. És ezt mi mindnyájan tudjuk. És ezerint a logika szerint éljük az életünket. Hogy először a bölcső, azután a koporsó. De akkor, amikor egy gyermek vétetik el, akkor az mindig fájdalmas, és mindig felfoghatatlan. Én gyermekkórházban dolgoztam, és dolgozom, és tudom, hogy amikor egy néhány napos, egészségesen született csecsemőt gépre kell tenni, mert hipoxiás, nem áll elég levegő rendelkezésére, hogy légcsere legyen, akkor mindig ott van a dráma, hogy elvétethetik az, aki most adatott néhány nappal előbb. És ez valami felfoghatatlan dolog. Emberileg, logikailag értjük ezt. Bölcső után koporsó, élet után halál, porból lettél, porrá leszel. És ezt is tudjuk, hogy az Úr adta, és az Úr vette el. De ugyanakkor mégis fájdalmas. És mégis meg kell állnunk itt egy pillanatra, hogy vajon miért van ez, és mit akar ezzel Isten ebben a történetben. Csak meg kell azt is mondanom, hogy ezek a történetek nem egyszer folytatódni szoktak tovább. Tehát nem ott van vége a történetnek, hogy adta és elvette, hanem a történet folytatódik tovább, nem csak ebben a történetben, hanem az élettörténetünkben is nagyon gyakran átéljük ezt. Hogy már olyan kritikus helyzet van, hogy vagy élet, vagy halál. Mert ilyenkor a medicína és az orvos csak figyelheti az eseményeket, de nem befolyásolhatja őket. A diagnosztikus eszközeink ilyenkor csak mérik a folyamatokat, hogy mennyi a vérgáz, meg milyen a pulzusa, meg milyen a vérnyomás, de befolyásolni nem tudják, mikor kezd összeomlani a keringés. És amikor ilyen történik egyszer-egyszer, mint ebben a történetben, akkor van egy negyedik nagyon fontos felismerés, amiben egy örömhír rejlik, hogy nagyon sokszor a halálban el van rejtve az élet. És egy reménytelen végben bele van rejtve Istentől egy kezdet. Gondoljuk csak el, hogyha figyeljük ezt a történetet, hogy Isten ezt a gyermeket el fogja venni, ezt még Elízeusnak se jelentette ki Isten. Figyeltük, hogy magát Elízeust megdöbbentette ez, hogy az a gyermek, akinek a születését ő jövendölte, az ilyen gyorsan meg fog halni, pedig ez a gyermek meghalt. 4-5 órát kellett vinni Sunemből a prófétáig. Vagy hatott, nem tudjuk. De ez a gyermek valóban meghalt. És azt kell mondanom, hogy itt nem egy élesztés, egy respiráció, vagy reanimáció történt. Nincs erre magyarázat, és nem lehet ezt megmagyarázni. Mondom, hogy az oksági logikánk, az mindig azt mondatja ki velünk, hogy az élet után jön a halál. De az oksági logikánknak, amely szerint az ok, az élet és az okozat a halál, felfoghatatlan, ez a másik logika. Hogy először a halál, azután az élet. Ez egy titok. Ezt nem lehet megmagyarázni. Ezt én onnan tudom, hogy egy intenzív osztályon, akár gyerek, akár felnőtt, különösen egy kardiológiai intenzív osztályon minden műszakban van legalább 4-5 újraélesztés, vagy újraélesztési kísérlet. És nem minden újraélesztési kísérlet sikerül. És valamikor sikerül. Titok. Nem tudjuk, hogy miért. De hiába a legkorszerűbb defibrillátor. Nem sikerül. És valamikor sikerül. És nincs is defibrillátor a helyszíne. Pap Lajos szívsebész professzornak olvastam egy könyvét, az a cím, hogy Jöjjön el a te országod, érdemes elolvasni. Abban Pap Lajos leírja azt, hogy felfoghatatlan, a halál beállta után 90 perccel respirált, élesztett újra egy embert. Nem ő volt, ő maga megmondta, hogy erre nincs magyarázat. Egyetlen magyarázat lehet, hogy valaki fölötte áll az élet-halál logikának. Valaki másképp döntött. És nem az jön be, hogy élet majd utána halál, hanem az, hogy halál, amelyben el van rejtve az élet. Ez húsvétkort vár valósággá, amit ugyanígy nem tudunk megmagyarázni. Mert ott nem úgy volt ám, hogy kezdődött egy fényes tanítványsággal, meg egy fényes tanítói karrierrel, az élettel, és utána jött a halál a nagypéntek. Hát ott is az történt, hogy előbb volt a nagypéntek, előbb volt a halál, és azután jött az élet. Nincs magyarázat, és ne is próbálja senki ezt az üres sír tényével magyarázni, vagy igazolni, hogy hát ott az üres sír. Nem, az csak egy jel, hogy valami történt, de az, hogy mi történt, Isten dolga. Ebben a sajátos történetben, ennek az asszonynak a történetében, amelyben itt egy férfi ember, egy társ, pusztán csak egy néma epizód szereplő. Ott van valaki, aki az egész eseménynek a gazdája, az ura, a királya, aki kezébe tartja ezt az egész történetet. Ezt a próféta se tudta. Ezt a próféta csak később tudja meg, hogy tulajdonképpen figyeljünk csak, azért jött az életre a halál, hogy a halálra jöjjön az élet. Elég gyakran foglalkozom olyanokkal, akik művi abortusz után depresszióba kerülnek. És az nagyon fájdalmas dolog. Mert embert öltem, gyilkoltam, ez van bennük. És ilyenkor mindig fel lehet hívni a figyelmét arra, hogy a halált követheti az élet. Ő még lehet édesanyja, ő még szülhet, ő még adhat életet. Mert Isten a bocsánat Istene, ha elhangzik az, hogy vétkeztem. A Golgotai kereszten történt az, hogy elhangzott, hogy tulajdonképpen ő hordozta el a mi vétkeinket, és minden bűneinket. És a Krisztus szenvedése tulajdonképpen egy nagy sikoly volt az emberiség részéről, amelyet az Atya a fiútól hallott meg, hogy vétkeztem, bár ő ezt nem mondta így ki. De ugyanakkor ennek a fiúnak a halálára nézve jöhet ki bárkinek a halálából, végállapotából élet, de új élet. Egészen az örökké valóságig tartó új élet. A történet egy nagyon jellegzetes, nagyon emberi asszony történet, amelyben egy asszony mindent végig szenved, amit egy asszonynak végig kell szenvedni. Az egyedül létet, nem mint egy férfinak ezt ne kéne időnként. A gyermekvárás örömét, majd a gyermekvesztés fájdalmát. ugyanakkor pedig a gyermek visszanyerésének az örömét, ami tulajdonképpen a kegyelemnek a története. És ez a kegyelem maradhat velünk asszonyokkal, férfiakkal, Ádámokkal, Évákkal, és mindez túlemel bennünket azon, hogy akár férfit, akár nőt magasztaljunk, vagy dicsérjünk, vagy áldjunk, lehetünk mindnyájan Isten emberei, az az ember, aki Isten embere, aki Istené, és aki odaadta magát Istennek, az ő fiában. És ez oldja meg az asszonyok életét, és ez oldja meg a férfiak életét, ez oldja meg a családok életét, és a gyermekeink életét. Hogyha tudjuk, hogy a kegyelem az, ami bennünket megtartott, és a kegyelem az, amely visszaadta az elveszendőben lévő gyermekeinket, vagy visszaadja a veszendőben lévő férjeinket, vagy a veszendőben lévő társunkat és feleségeinket. Ó, maradj kegyelmeddel, mi vélünk! És közben hálát adhatunk azokért, akik előttünk jártak, akik az életüket adták értünk, akik megszültek bennünket. De a kegyelem volt az, amely őket erre ihlette és késztette. Az örömhír ez, hogy a halálban benne van rejtve az élet. És ez Krisztusban mindenkié lehet. Ezért válaszoljunk az igére a 200. dicséretünk első-második versét énekelve, hogy ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk, Jézusunk. Éljünk a csendes perc lehetőségével, és imádkozzunk. Édesatyán, köszönjük néked, hogy amikor mi azt mondjuk, hogy halál, te azt mondod, hogy élet. És hála néked, hogy amikor mi azt nyögjük, hogy vég, akkor te mégis úgy válaszolsz, hogy kezdett. Köszönjük néked, hogy voltak helyzetek, amikor olyan nyilvánvaló volt, hogy a kegyelem tartott meg bennünket. És köszönjük néked, hogy amikor veszve volt a mellettünk lévő, te mégis megtartó Istenünk voltál. Ha pedig hagytad veszni a veszendőt, akkor utólag megtudtattuk, hogy miért. És hogy mi volt a célod ebben. Sőt, még előttünk van, hogy megtudjuk, hogy mi a célod ebben. Köszönjük néked, hogy minden fájdalmunkra egyszer megkapjuk a gyógyulást, vagy megkapjuk a tőled való válaszokat. És köszönjük néked azt az igét, hogy hát elfeledkezheti az anya gyermekéről, hogy ne könyörülne méhe fiám. Köszönjük néked, hogyha voltak harcok is, voltak feszültségek is, anya és fia, anya és apa között, akkor a te megoldásod Krisztusban mindig megoldást és gyógyító írt jelentett a sebekre. Bocsásd meg nékünk, hogyha ez a gyógyító ír a te fiadban nekünk nem kellett. És köszönjük néked, hogy ennek ellenére, hogy nem kellett, te még ezt mindig és újra kínálod. Áldassék ezért a te neved. Köszönjük néked azokat, akik nekünk életet adtak, akik hűségesen kísértek bennünket az úton. Köszönjük néked anyáinkat, nagyanyáinkat. Köszönjük néked az elől járókat. És külön köszönjük néked, hogyha úgy tartottad, vagy tartod meg őket, hogy az életük vége szebb, és jobban prédikál, mint az életük kezdete. Így maradj mindnyájunkkal, családjainkkal, gyermekeinkkel, gyülekezetünkkel, anyaszentegyházunkkal. Kérünk téged, hogy könyörülj a mi nemzetünkön, és tarts meg bennünket, és mutasd meg, hogy nehéz helyzetekben mi a tőled való kiút, és mi a néked tetsző megoldás. Könyörgünk a betegekért, a gyászolókért, a foglyokért, a megkötözöttekért, és köszönjük néked a te Krisztusban való szabadításodat. Így maradj velünk, megköszönve azt, hogy elmondhatjuk fennhangon neked azt az imádságot, amelyre te tanítottál bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben,
szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség.
Az Úr Jézus legyen a gyülekezet őriző pásztora. Hallgassuk meg a hirdetéseket.
Testvérek, mindenek előtt mindannyiunk nevében szeretném megköszönni Szárka Miklós nagy tiszteletű úrnak azt, hogy elhozta közénk Istennek igéjét. Ő a református egyházunk házasság és családsegítő szolgálatának most már nyugdíjas lelkésze, de mint hallottuk is az igehirdetésben, még aktív és végzi ezt a szolgálatot. Köszönjük szépen még egyszer a szolgálatot, és Isten áldását kívánjuk életedre, szolgálatodra, családodra. Hirdetem gyülekezeti alkalmainkat, a megszokott rendben tartjuk ezeket meg. Holnap hétfőn este 7 órakor lesz a keresztkérdések kurzus következő része. Szerdán délelőtt 9 órától nyugdíjas délelőttünk lesz. 10 órától babamama kör, este 6 órakor énekkari próba, és 19 órától pedig a kurzus folytatás következő alkalma lesz. Csütörtökön este 6 órakor bibliaórát tartunk, pénteken szintén 6 órakor konfirmációi előkészítő lesz, 7:30-tól pedig bibliakör. Ránk következő vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk, amelyel egy időben gyermekisten tiszteletek is lesznek lent az alaksori helységekben, és pici gyermekekkel lehetőség van az istentisztelet követésére a babamama szobában, itt a kis lakásnak a szobájában. Mivel jövő vasárnap a hónap második vasárnapja, ezért istentisztelet után imaóra is lesz. Hirdetem a testvéreknek, hogy a pünkösdi hírlevélbe várjuk az írásokat, és egyben hirdetem azt is, hogy még a húsvétiból van a kijáratnál, aki még esetleg nem vitt, az vigyen magával. Hirdetem, hogy keresztény ifjúsági találkozó lesz 14 és 30 év közöttieknek, május 14-én szombaton 13 óra 30 perces kezdettel a Budaörsi Evangélikus templomban. Szintén szeretném hirdetni, hogy adóbevallás vége felé határideje között, tehát az adóbevallás leadásának a határideje közeledik. Az 1%-okra szeretném felhívni a figyelmet. A református egyház részére adhatjuk az egyik 1%-ot, és a másikat pedig a Pro Ecclesia alapítványnak, aki gyülekezetünk munkáját támogatja. Ezek a EGSZA nevű papírok kint a kijáratnál szintén megtalálhatók. Szeretném hirdetni még az ige hirdetést is, és itt rögtön mutatnám tiszteletes úrnak, Szarka Miklósnak a legfrissebb könyvét, ez is megtalálható most a iratterjesztésünkben, 6 szem közt a címe, égető kérdések, értető válaszok. Végül hirdetem az adakozást, mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kesztelenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Köszönöm szépen!
Áldás előtt énekeljük a megkezdett 200. dicséretünk 3., 4., 5. és 6. versét, majd vegyük az áldást. A 200. dicséret 3. verse, Ó, maradj világosság! Mindezek után az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Ámen. Áldás békesség!